Isten igéjét Péter apostol második leveléből, illetve Pál apostol Timóteusnak írt második leveléből fogjuk olvasni. Megkérem a gyülekezetet, hogy fennállva hallgassa Isten szent igéjét. Először a Péteri részt olvasom. 2 Péter, második rész, első 3 vers. De voltak a nép körében hamis proféták is, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így gyors pusztulást hoznak magukra. Sokan fogják követni kicsapongásaikat, akik miatt káromolni fogják az igazság útját, benneteket pedig szép szavakkal fognak kifosztani kapzsiságukban. Ellenük már régóta készen van az ítélet, és nem kerülik el kárhozatukat. Lapozzunk a Timóteushoz írt második levélhez, ahonnan a negyedik részből a harmadik és a negyedik verset olvasom, mely így hangzik. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy elküldted közénk a te szent fiadat. Megismerhettük őt a te igédből, megismerhettük az ő életét, és tanúságot tesz róla a te igét, hogy ő maga az élő ige. És köszönjük neked, hogy te mindenkor, amikor hozzád jövünk, ki akarod magadat jelenteni nekünk általa. Taníts minket ma is. Szóljon ma közöttünk az igéd. Érintse meg a szívünket. Változtassa azt meg, formálja azt át olyanná, amilyen te akarod, hogy legyen, hogy lehessünk Krisztushoz hasonlóvá napról napra egyre inkább. Kérünk téged azért, hogy gyermekeink között is hangozik az a igéd, szóljon az egész országban, és minél többen érthessék azt meg, mit jelent téged ismerni, mit jelent benned bízni, és hogy te mekkora csodát tettél az emberiségért. Mennyire várod azt, hogy mindannyian oda boruljunk a te lábad elé, és Urunknak, Istenünknek ismerjünk el téged. Kérünk téged az ige szólójáért, hogy te add neki a te erődet, te add neki a te lelked kenetét, hogy az ige elválaszthassa bennünk a jót a rossztól, és a jó tudjék uralkodni bennünk. Így kérünk téged, ma légy ma velünk, és áld meg a közösségünket. Az Úr Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen.
A munkamban, mint egy könyvkiadó vezető, mindig kapok értesítések amerikai kiadóktól, amikor megjelenik egy új könyv, azzal a szándékkal, hogy ők akarnak, hogy mi kiadjunk azt a könyvet magyar nyelven. Az utolsó években megjelent egy pár olyan könyvet, az egyik a címe volt, hogy a fiú, aki visszajött a mennyországból. És abban a könyvben ez a fiú leírja, hogy amikor ő a mutarasztalon volt, közel volt a halálhoz, hogy ő fölment a mennybe. És ebben a könyvben ő mesél, hogy ő mit látott a mennyben. Ez egy bestseller lett az Egyesült Államokban. Egy pár héttel ezelőtt kiderült. Az egész hazugság. Nem a fiú írta a könyvet, hanem az édesapja írta. Úgy írta, hogy a fiam mondta ezeket a dolgokat nekem. Most az a gyerek 15 éves, és ő nem bírta tovább. És akkor ő kijelentette, hogy mindez hazugság. Nem történt ilyesmi velem. Az édesapja miért csinálta, amit csinált? Azért, mert az édesapja azt látta, hogy itt van egy lehetőség pénzt keresni. És valóban az utolsó 6 évben, amikor ez a könyv volt a piacon, az édesapja rengeteg pénzt keresett azzal a könyvvel. Volt egy másik hasonló könyv, ami egy felnőtt férfi írt, hogy ő is fölment a mennybe, és a könyvben ő mesél az, hogy ő mit látott a mennyben. A könyvében a következőt mond, az egyik, ami nagyon furcsa volt nekem, amikor ott voltam a mennyben, nem találkoztam Istennel. Később, egy pár év miután ezt írt a könyvében, egy TV interjúben mesél arról, hogy ő hogyan látott Isten. Mint egy nagy fény, egy hegyen ott a városban, ahol ő volt. Megint. Azt kell mondanom, hogy hazugság. A könyvben egy dolgot írt, most a beszédben teljesen más dolog mond. A könyvben azt mondja, hogy nem találkozott Isten, de nem látott Isten. Az interjúban azt mondja, hogy láttam Istent. A tév tanítók azt lehet mondani, hogy az ő életükben a végső tekinté nem Isten. A végső tekinté nem az Isten igéje, hanem ami fontos neki, az, ami logikus neki, az, ami tetszik neki, az, ami jó neki. A tév tanítás egy veszély számunkra is. És vigyáznunk kell mindig, hogy mi az, ami a tiszta evangélium. És mi az, ami tév tanítás? A Spurgeon egyszer azt mondta, hogy az a képesség, azt a megkülönböztetett képesség, nem az, hogy az ember tud megítélni, mi a különbség a jó és a rossz között. Hanem a Spurgeon azt mondta, hogy a megkülönböztetett képesség az, hogy tudunk különbséget tenni a majdnem igaz, és az igaz között. Vannak olyan helyzek, amikor mi azt tudunk mondani, hogy nyilvánvaló az rossz. De szükség van arra, hogy legyen az a képességünk megítélni azt, hogy ami majdnem jó, és amit valóban jó. Ma délelőtt fogunk nézni négy olyan dolgot. Négy olyan tévtanítás, amivel gyakran találkozunk a mai világban. Lehetséges, ha 20 év múlva predikálném a tévtanításról, lehetséges változna ezt a listát. De nem vagyok biztos benne, mert én azt látom, hogy ezt a négy dolgot, amit fogunk látni a történelemben, újból és újból felmerülnek. Másképpen van elradva, de az alap tév tanítás, az nem változik. Nézzünk ezeket a tév tanítások. Az első tév tanítás, amit itt van a vázlaton, sok út vezet Istenhez. Ez egy nagyon népszerű tanítás abban a kultúrában, amiben mi élünk itt Európában. A gondolat az, hogy mindegy, hogy miben hiszel. Csak higgyél valamiben, és akkor az elég lesz. Csak a probléma az, hogy vagy az egyik igaz, vagy a másik igaz nagyon sok helyzetben. Nem tudom, hogy ki látta múlt héten az interneten. Azt láttam, hogy az egyik fő téma volt, hogy volt egy ruha, és vitatkoztak arról, hogy ez a ruha piros, ez a ruha fehér és aranyszínű, vagy ez a ruha kék és fekete? Nem nagyon lényeges a kérdés, de mégis kell dönteni a tények alapján, hogy mi az igazság. Csináltak egy interjú azzal a nővel, aki volt ha jól tudom, a tulajdonos annak a bótnak, ahol árusítottak ezeket a ruhákat. És az interjúban rajta volt azt a bizonyos ruha. Nekem igazam volt, amikor először láttam a képet, milyen büszke vagyok, az a ruha valóban kék és fekete volt. De milyen nevetséges, hogy valaki más azt mondja, nem, az a ruha piros. Mindegy, hogy te mit mondsz, az a ruha piros. Lehetséges, hogy a fényképen nehéz volt kideríteni. De amikor az ember visszamegy a forráshoz, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy a ruha kék és fekete. Amikor mi beszéljünk a keresztény hitről, azt kell látni, hogy vannak olyan helyzetek, amikor pont ellentétes más hitek tanításával. Az emberek azt mondják, hogy mindenütt vezet Istenhez, csak azok az emberek Kínában, aki a buddhista hitet vállalnak, ők azt mondnak, hogy nincs személyes Isten. Tagadnak azt, hogy Isten személyes. A keresztény hit, mi azt mondjuk, hogy van személyes Isten. A két mondat lehet igaz. Mind a kettő. Nem. Mert teljesen ellentétes egymással. Ebben a kultúrában az egyik dolog, amit nagyon hangsúlyozunk, ami egy nagyon népszerű dolog, a tolerancia. A tolerancia azt jelenti, hogy neki szabad hinni, amit akar hinni, nekem szabad hinni, amit én akarom hinni, és mindenki boldog lesz. Csak mint keresztények, amikor mi beszéljünk a toleranciáról, mi másképpen gondoljunk, mint esetleg az átlag ember a világban. Mert mi azt mondjuk, hogy ha valaki másben hisz, az nem jelenti, hogy egyrangú igaz, egy másik helyzettel. Vagy nem egyértelműen igaz az, amit én gondolom. De annak ellenére fontos, hogy mi, mint hívő emberek, gyakoroljunk a toleranciát más emberekkel a Biblia értelemben. Az a tolerancia azt jelenti, hogy én nem tudok kényszeríteni egy másik embert, hogy ő azt gondolja, amit én gondolom. A tolerancia azt mondja, hogy én szabadságot adom neki abban. De az, hogy én szabadságot adom abban, hogy ő tud gyakorolni az ő hite, az egy másodpercre nem jelenti azt, hogy én együtt értek vele. Az iszlám szélsőség nem hisz a toleranciában. Egy másfél hónappal ezelőtt Párizsban egy lap szerkesztőségnél bementek és megöltek 7 embert. Mert ők azt mondták, hogy mi nem hiszünk a toleranciában. Én nem együtt értek nagyon, amit csinálnak ott abban az újságban. De én nem fogok bemenni oda lelőrni embereket amiatt. És mert keresztény embereket nem lenne szabad nekünk olyasmit csinálni. Mi nem tudunk kényszeríteni valakit arra, amit mi hiszünk. De van, amit tudunk csinálni. Van azt, amit mi tudunk csinálni, hogy mi tudunk alávetni magunkat az Isten igéje alá. És az Isten igéje azt mondja a János 14. részben, Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak én általam. Senki. Jézus korlátoz valamit. Az a korlátozás. Nem a mi döntésünk, hanem ez az Isten kijelentése. Isten kijelentette, hogy csak egy út van. Aki idősebb a gyülekezetben, már vagy régóta itt van, már hallotta ezt a példát tőlem, de ez egy olyan példa, amit én sohasem fogok elfelejteni. Ez történt, amikor egyetemista voltam, és egy nyári konferencián voltam, ahol misszió munkát végeztünk. És volt egy előadó, aki hetente egyszer tartotta a Biblia órát. És az egyik este, amikor bejött arra, hogy tartjon a Biblia órát, ő azt mondja, hogy ma este én nem tudok Biblia órát tartani, hanem szeretnék kérni, hogy együtt imádkozunk. És utána mesélt arról, hogy az Örmén asszony részt vett egy konferencián, Coloradoban, a hegyek között, és kapott azt a hírt, hogy ott nagyon sok eső esett, és ott a völgyben, ahol az a tábor volt, ahol a menasszonya volt, kellett menekülni onnan, mert olyan nagy minőségű víz jött abban a völgyben, hogy életveszélyes maradt ott maradni. És ahogyan indultak el abból a konferencia központtól Kocsiban, mentek egy úton. És egy kilométer után volt egy keresztülés. Volt egy út, ami ment balra, a másik út, ami ment jobbra. A jobbra fele, ha jól emlékszem, az volt, amit fölfelé ment. Ami balra ment, az lefelé ment. És az első két kocsi, ami odaérkezett, ők tudták, hogy hova vezet az út. És ők mentek tovább azon az úton, amit lefelé ment. És probléma nélkül menekültek. De a másik kocsik mentek azon az úton, amit fölfelé ment. Csak az volt a probléma, hogy miután fölfelé ment, utána lefelé ment. És azok a kocsik, amik azon az úton mentek, bekerültek a vízbe. Ebben az esetben egy páran tudtak kimenteni a vízból, de ha jól emlékszem, akik részt vettek azon a konferencián, 8-an meghaltak. Azt kell mondanom, hogy nem volt mindegy, hogy melyik úton mentek. Aki tartotta az alkalmat nekünk, amikor ott voltunk azon az estén, amikor imádkoztunk, akkor nem tudtuk, hogy mi van. Utána kiderült, hogy az Örmenyászon volt az egyik kocsiban, ami menekült. De a barátai többen meghaltak. Miért? Mert nem volt két út, amit vezetett az üdvösséghez abban az esetben. Csak a kettő között, csak egy. Teljesen mindegy, hogy azok az emberek, akik mentek azon az úton, amit fölfelé ment, teljesen mindegy, hogy nagy volt az hitük, hogy ez a jó út. Az az út nem vezetett az üdvösséghez. Az az út vezetett a halálhoz. Nem mindegy. Nemrég olvastam, hogy az Egyesült Államokban van egy új kezdeményezés, egy új hit, a Krislám. A Krislám az a kereszténység és az iszlám hit összeraknak. Ne haragudj! Nem lehet összerakni a kettőt. Mert az iszlám azt tanítja, hogy a cselekedet által üdvözül az ember. A kereszténység azt tanítja, hogy az ember üdvözül egy ajándék által. Az apostolok cselekedet a negyedik rész, a 12. versben, mi azt olvasunk, hogy nincs más név. Csak Jézus Krisztus. Szóval az egyik tévtanítás, amivel találkozunk a mai világban, az, hogy sok út vezet Istenhez. A másik tévtanítás, amivel találkozunk a mai világban, hogy nem kell betartani a törvényt. Ha valaki keresztény, él, ahogyan akarhat. Most már szabad, nincs semmi korlát a keresztény embernek. Most már csinálhatsz bármit. Ez igaz? Vagy ez is egy tév tanítás? Az egyik utolsó könyv az Új Szövetségben a Judás levele, az első fejezet, az egyetlen fejezet, a negyedik versben a kövek között olvasunk. Mert belopóztak közöttetek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre. Istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat, az Úrunkat, Jézus Krisztus megtagadják. Az egyik másik fordításban, a Ravasz László fordításában, ő a kövek között mond ebben az igében, akik a mi Istenünk kegyelmet szentség törésre használnak fel. A gondolat itt az, hogy van egy olyan tanítás, aki azt mondja, hogy a kegyelem megvan, megvan az üdvösségem, most már mindegy, hogy hogyan éljünk. Van egy nagy kifejezés, amit a teológusok használnak, amikor beszélnek erről, az antinomizmus, ami lényegében azt mondja, hogy élet törvény nélkül. De azt kell látnunk, hogy ezt se látjunk az Új Szövetségben. Jézus a hegyi beszédben, ő azt mondja, hogy ő nem jött azért, hogy ő töröljön a törvényt, hanem hogy ő beteljesítsen. A Pál, amikor ő beszél a kegyelemről, ő nem törölte a törvényt. A Luther, amikor ő szolgált a reformációban, ő látta, hogy ez egy veszély, amikor hangsúlyozunk a kegyelem. És kellett írni egy egész könyvet erről a témáról, a törvény nélküli élet ellen. Fontos, hogy mi megértünk, mert az egyik veszély az, hogy mi akkor menjünk tovább egy lépésre, és akkor a törvény által kell üdvözölni. Az nem a törvény szerepe, majd vissza fogunk jönni ahhoz. De a törvény, ha valaki már keresztény ember, a törvény mutat nekünk, hogy mi az Isten akaratát. A János első levele, a harmadik rész, a hetedik vers, olvasom. Gyerekeim, senki még ne tévesen titeket. Aki az igazat cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki bűnt cselekszik, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszik a bűn kezdettől fogva. Ezért jelent meg az Isten fiat, hogy az ördög munkáit lerontsa. Ebben az igében mi azt látjuk, hogy az az ember, aki a Krisztus éj, ő az igazságban fog járni. A Jakab levele, az első rész, a 14. vers beszél arról az emberről, aki azt mondja, hogy hite van. Mert mindenki saját kívánság vonzva és csalogatva esik kísértésbe. A gondolat itt az, hogy ő, ha nem cselekszik azt, akkor az mutatja, hogy valóban van hite, vagy nincs. Ha valaki üdvözül, hitáta, kegyelemből, egy ajándék, az az ember kap egy új természet. És az az új természet nem fog maradni a bűnben. Megváltozott. Mi azt tanítjunk, hogy ahol van valódi hit, a következmény az üdvösség, és a másik következmény a jó cselekedet. A jó cselekedet nem a feltétel az üdvösséghez, hanem a természetes és várható következménye. És ha az a következmény hiányzik, jogosan tudok kérdőjelezni, hogy van-e igazi a hit. De hangsúlyozom azt, hogy mi inkább akarunk befelé nézni ezzel a kérdéssel, nem kifelé. A kérdés azt, hogy mi van velem? Mi van az én szívemben? Nem a fő feladatom itt nézni, és próbál dönteni, hogy mi van a másik ember szívében. Az a másik ember és Isten között. Az én feladatom nem ítélni őt, de ugyanakkor a bűnt nevezem. És én azt tudok mondani a másik embernek, hogy az bűn az életedben. Azzal, hogy én azt mondom neki, hogy bűn az életedben, én nem fogok tovább mondani neki, hogy amiatt biztos fogsz kerülni a pokolba, mert van bűn az életedben. Isten látja a szívét, nem én. Én csak a külső cselekedet látom. De mi van veled? Ott van az üdvösség gyümölcse az életedben? Ha teljesen hiányzik a gyümölcs, akkor vissza kell menni a kereszthez. Harmadik fejtanítás. Kell az áldás. Mi néha nevezünk ezt a jó lét evangélium. És a jó lét evangélium azt mondja, hogy ha keresztény vagy, gazdag leszel. Ha keresztény vagy, egészséges leszel. Jól hangzik. De mi tudjunk azt, hogy ez nem így van. De valóban tudjunk ezt? Mert én úgy érzem, hogy nagyon sok gyülekezetben, amit mi egy másik persze nem neveznünk azt egy jólét evangélium gyülekezet, de nagyon jó sok gyülekezetben mi hasonlóképpen gondolunk. Mert mi azt mondjuk, hogy ez miért történik velem? Miért van ez a nehézség az én életemben? Mert én más vagyok, mint a többi. Mert én szolgálok az Úrnak. Én áldozatot hozom, és én jövök ide reggel, és én részt veszek a zene szolgálatban. Akkor miért szenvedek? Vagy mi azt mondjuk, hogy Uram, én miért szenvedek? Én próbálok becsületes lenni az én vállalkozásomban. De mégis az ember, aki csal és jobb, ő sokkal jobban jár, mint nekem. Isten, hol van az áldás? Isten, te vagy a hibás. Vagy esetleg egy finom, Isten, én nem vagyok olyan, mint a többit. Én nem órakon keresztül játszom a számítógépen. Én egy jó sáfár vagyok az időrrel. Akkor hol van az áldás? Nagyon könnyen, hogy mi mutatjunk azok az emberekre, ahol ott van a teljes tanítás. Hogy a gyógyítás. Hú, mi van ott? A jó lét az, hogy nagyon gazdag leszel. Mi nem tanítjunk ezt. Mi nem követjünk ezt a tanítást. De mégis a gyakorlatban ez valahogy bennünk van. Mert mi el vagyunk keseredve Istennél, amikor nem kapunk azokat a dolgokat, amit mi azt mondjuk, hogy ez 21. században ez természetes, hogy mindenkinek kell, hogy legyen ez. Ez az Isten feladata, hogy adjon nekem, amit én kérem. Isten áldása nem egyenlő a jóléttel. Isten elsődleges célja számunkra nem az, hogy jól érzünk itt a földön magunkat, hanem hogy fejlődjön a jellemünk, Krisztushoz hasonlítjunk. Gondoljatok azon. Isten elsődleges célja nem az, hogy mi jól érzünk itt magunkat. Ez egy idézet. Mi a csütörtökön este a kis csoportban olvastunk ezt a Széltudatos Élet című könyvben. Ebben szerintem a szerzőnek van igaza. Mert nagyon gyakran mi beleesünk abba a hibába, hogy mi azt mondjuk, hogy én keresztény leszek, ameddig kapom az áldást Istentől. De ha nincs áldás, akkor ez nem kell nekem. Mi volt az Ószövetségben? József hűséges volt Istenhez, és börtönbe került. Eszter, amikor kapott azt a kérést, hogy ki kell állni a zsidóknak, végre ő kiállt, és ő azt mondta, hogy ha elveszek, hát veszek el. Vagy a Dániel könyvben ismerünk a történet a három fiatal fiúról, Sadrak, Mesak és Abednego. Amikor volt az a helyzet, hogy ők a tűzbe kerülnek, mit mondtak a királynak? Azt mondnak, hogy ha Isten megmint minket, Istennek legyen a dicsőség. De ha mégis halljunk meg, Istennek legyen a dicsőség. Láttunk a 21 keresztény ember Egyiptomban, akik hasonló lehetőséget kaptak, mint a három fiatal fiú. Lehet tagadni Isten, és élsz. Ők mind meghaltak. Akkor ők azért haltak meg, mert hiányzott az Isten áldása az életükben? Nem. Ők azért haltak meg, mert ők azt mondanak, én nem tudok tagadni azt, hogy Jézus Krisztus az Úr. Isten nem fog feltétlenül adni nekünk azt a könnyű életet, azt a jó lét itt a Földön. De én tudok garantálni azt, hogy ő mindig veled lesz. És ő mindig fog adni neked mindent, amit kell arra a pillanatra. Az utolsó gondolat. A negyedik pont. A te tanítás az, hogy legyél jó ember. Én egy olyan gyülekezetben növekedtem fel, ahol az életemben az első 15 évben én ezt hallottam. Én azt hallottam, hogy legyél egy jó ember. Csináld ezt, csináld azt, és akkor minden rendben lesz Istennél. Egy másik könyvet, amit olvasom, a címe az, hogy, és ez, amikor mondom, utána magyarázom. A vasárnapi iskola hogyan tesz tönkre a mi gyerekeinket? Nem a vasárnapi iskola szövetségről beszélek itt, hanem azt, hogy azt az oktatást, amit a mi gyerekeink kapnak tőlünk, az sokszor tönkre teszi őket. Miért? Miért mondom ezt? Ebben a könyvben a kövek között olvastam. Abraham hűséges volt, és Isten azt mondta, hogy te lesznek a atya nagyon sok népnek. És utána a tanításunkban mi mondjuk a gyerekeknek, vagy mi mondjuk a gyülekezeti tagoknak, vagy azok az emberek, akik járnak templomba, legyél hűséges, mint Abraham. József egy nagyon rendes kisfiú volt, nem olyan, mint a rossz testvérei, és Isten mondta, hogy legyél a miniszter elnök Egyiptomban. Legyél jó, mint József. Dávidnak volt egy tiszta szíve, megint nem olyan, mint a testvérei, és Isten azt mondta, legyél a király Izraelben. Legyél tiszta a szíved, mint Dávid. Eszter egy ingedelmes lány volt, nem az én lányomról beszélek most, hanem az Eszter a Bibliában. Eszter egy ingedelmes lány volt, és ő lett a királynő, és ő megmente a népét. Legyél ingedelmes, mint az Eszter. Nagyon jó dolgok. De mi lenne, ha így tanítanunk a gyerekeinket, és mi lenne, ha mi így tanítanunk a felnőtteket? Abraham egy balván imádó ember volt, de Isten szerette őt, és Isten kereste őt. József egy beképzelt fiatal volt, de Isten szerette őt, és Isten kereste őt. Dávid egy paráznas gyilkos volt, és Isten szerette őt, és kereste őt. Az Eszternek volt egy szexuális kapcsolat a házasság kívül egy hitetlen emberrel. És Isten szerette őt, és Isten kereste őt. Mi az evangélium, amit mi hirdetjünk? Olyan, mint az első négy esetben, amikor beszéltünk ezek az emberekről, és azt mondjuk, hogy csináld ezt, csináld azt, csináld ezt, csináld azt. Vagy az az evangélium, hogy az ember azt látja, hogy bűnös ember vagyok. Olyan, mint Abraham, olyan, mint Dávid, olyan, mint József, olyan, mint Eszter. Ez a négy ószövetségi ember nem üdvözölt a jó cselekedet attól. És ha valaki félnő egy keresztény családban, ő nem tud üdvözölni a jó cselekedet attól. Szükség van arra, hogy mindenki jusson arra a pontra, hogy ő látja az ő saját bűnei. Az Ézsaiás 6. rész. Amikor Ézsaiás állt Isten előtt. Szükség van arra, hogy mindenki ne csak elfogad a tényeket Istenről a fejünkkel, hanem szükség van arra, hogy mi álljunk Isten előtt, és az, hogy látjunk Istent, utána tudunk látni magunkat. Ez történt az Ézsaiással, amikor ő látta az Isten dicsőségét. És ő akkor azt mondja, hogy jaj nekem, élveztem, mert tisztatlan ajkú vagyok. Jutottunk arra a pontra valamikor a mi életünkben. Hogy mi azt mondtunk Istennek, hogy Isten, bűnös vagyok. Én nem tudok a jó tetteimmel megfelelni neked. Én nem tudok a jó tetteimmel üdvözölni. Szükség van arra, hogy mindnyájunk álljunk az Isten jelenlétében, és amikor ott vagyunk, rádöbbenjünk azt, hogy én egy bűnös ember vagyok. És az egyetlen reménységem Isten. Az egyetlen reménységem az Isten megoldása. Gondolkodunk ezeken, a te tanításokon. Mi az a te tanítás, amit elvon minket Istentől? Imádkozunk. Édes Atyánk, segíts minket, hogy tudunk látni az igazat, és különbséget tenni azt, ami igaz, és azt, ami majdnem igaz. Segíts minket megérteni azt, hogy te vagy az egyetlen út. Nélküled mi nem tudunk üdvözölni. Kérjünk, végezd azt a munkát, ami szívünkben, és add nekünk egy új szívet. Egy olyan szív, ami után az van, vágyakodunk utánad. Persze tudjunk azt, hogy lesznek kudarcok, de várjunk azt, hogy járjunk veled napról napra. Kérjünk, segíts minket ebben. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.